Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenek szent igéjét, amint erre a mai vasárnapra kijelölték, és megírva találjuk Máté evangélium a 16. fejezetében a 21. verstől a 23. versig olvasom. A többit majd, amit még felolvasok, azt majd utána fogom, azt már a helyünkön ülve hallgathatjuk meg. Tehát helyünkről felállva hallgassuk meg a mára kijelölt igét. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botlasztasz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. És aztán folytatódik majd, de ezt már a helyünkön ülve hallgatjuk a folytatásban. Kedves testvéreim, ma egy kicsit mindenki konfirmandus lett itt ebben a templomban. Vannak, akik már régen, 5, 10, 15, 20 vagy akár 50 évvel ezelőtt konfirmáltak, én is ezek közé tartozom, akik már a fél évszázadot is meghaladták, és arra emlékeznek vissza, hogy hát egyszer ilyen fiatal gyermekként, talán kicsit megilletődve, talán kicsit zavartan meg tudták mégiscsak vallani a hitüket, el tudták mondani a KT kérdésekre a választ, és így tovább. Most, kedves testvéreim, vannak itt közöttünk olyanok is talán, akik azóta már többször átélték azt, hogy ez a megerősítés, ez nagyon fontos újra és újra. És ezért gondolom, hogy amikor most indul egy csapat, akkor egy fiatal csapat, akkor mi idősebbek is álljunk oda melléjük, és kérjük mi is a megerősítést. És ne úgy tekintsünk rájuk, hogy na, hát majd meglátjátok, hogy nem is olyan nagy dolog ez. Na hát majd meglátjátok, hogy tulajdonképpen nem is kellett annyira félni. Bizony, azt látjuk, hogy újra és újra ott állunk, mintha kezdők lennénk, mintha megint nagyon is megerősítésre lenne szükségünk. Igen, a Böjti út kezdetén megerősítésre várunk, nehéz út el előttünk. Képzeljünk el egy kirándulást, amelyiket ugye elkezdünk valahol a szép, lankás területen, aztán egyszer csak elkezd emelkedni a terep. És hát már majdnem négy kézláb tudunk csak följutni, és egyre nehezebb, és már nehezebben veszünk a levegőt, és hogyha több ezer méteres hegyekről van szó, akkor már a levegő is kezd fogyni, ritkulni. És hogyha el akarunk jutni a csúcsra, akkor már minden idegszálunkat meg kell feszíteni, minden erőnket össze kell szedni. És úgy érezzük, hogy kevés az erő. Igen, kedves testvéreim, ez nem csak egy kép, nem csak egy elképzelés, és nem csak egy kirándulás, amely hát lehet aztán végül mégiscsak vidám és jó kimenetelő, hanem az élet nagy kirándulásában mindenki előbb-utóbb elérkezik a meredekhez. És ez valahol így a serdülőkor táján van. Ha visszaemlékszünk, mi idősebbek, akkor kezdtünk el igazán hát fölfelé emelkedni, és egyre nehezebben haladni, amikor jöttek a nagy megméretések, a nagy próbatételek. Kedves fiatalok közöttek, többen is vannak olyanok, akik megírtátok a gimnáziumi felvételit, és mondtátok, hogy nem volt könnyű. Mondtátok, hogy nem biztos, hogy sikerült. És most bennetek van az aggodalom, hogy vajon mi lesz? Igen. Ismerjük ezt mi is. És szeretnénk bátorítva odaállni mellétek, hogy azért ne keseredjetek el, van tovább. De itt vannak a középkorúak, a ti szüleitek, akik most ezekben az időkben különösen átélik azt, hogy mit jelent. Hogy az eddigi fölépített egzisztenciájuk egy járvány miatt, vagy más okok miatt egyszerre nagyon labilissá válik, és nagyon nehézé válik az út. Hallottok erről is eleget. És hát itt van az idős korosztály, akik ugye a veszélyeztetettek. És akik látjuk, hogy bizony az elhunytak statisztikáját ők emelik. Ők az elsők, akik betegen, öregen nem bírják már a terhelést, és megadják magukat a járványnak. Hát igen, erről van szó, kedves testvéreim. Böjt első vasárnapján, amikor a rádióban bejelentették, hogy a harmadik hullám is elért bennünket, pedig már szerettünk volna fellélegezni, akkor most ránk terhelődik ez a tény, ez a valóság. És nekünk ebben a helyzetben kell mégis tovább menni. Kedves testvéreim, olyan jó, hogy Jézus mellénk szegődik. És higgyétek el, kedves gyerekek, kedves felnőttek, mindnyájan, akik bibliaolvasók voltunk, vagy vagyunk, vagy lehetünk, ha kézbe veszük az Isten igéjét, akkor megvan mindig a napra kirendelt erőforrás, lendület, mindaz, amire szükségünk van. Így kaptuk meg most ezt a mai igét, amelyen Jézus szegődik mellénk, és elmondja, hogy igen, most jön a nehéz időszak. Most jön számomra is a meredek. És amikor erről beszél, ahogy ezt az előbb felolvastam, szenvednem kell, nem is akárhogy meg fognak gyalázni, leköpnek, keresztre feszítenek, de harmadnap feltámadok. Tanítványokat igencsak megdöbbenti ez. Eddig élvezték Jézus mellett az életet. Jó volt Jézushoz tartozni, hiszen csodák történnek. 5000 ember jól lakik, 2 halból és 5 kenyérből, és láttuk azt, hogy betegek, vakok, sánták gyógyulnak meg, sőt, még halottak is feltámadnak. Hát de jó Jézushoz tartozni. Hát egy igazán népszerű, ővé a jövő. De jó vele lenni. És erre azt mondja, mindennek vége. Február hónap igéje, hogyha az útmutatóban elolvassuk, arról szól, hogy Jézus egy kicsit csendesíti a tanítványokat, akik jönnek vissza, mert kiküldte őket egy ilyen missziói útra, és sikereik vannak nekik is. Azt mondják, hogy Uram, de jó, még a gonosz lelkek is engednek nekünk, a betegek is meggyógyulnak, ugyanazt tudjuk tenni, amit te. Jézus azt mondja, ne ennek örüljetek. Tudom, hogy ez nagy dolog, de ne ennek örüljetek, hanem annak örüljetek, hogy a neveitek fel vannak írva a mennyben. Annak örüljetek, hogy ezt a harcot, ami rátok vár, ezt valaki meg fogja nyerni a számotokra. Itt még nem mondja, hogy kiért és miért vannak fölírva azok a nevek. De kiderül, hogy ő az, aki ezért meghozza az áldozatot. És Jézus tovább is irányítja a figyelmüket, ne a közeli célokra nézzetek, hanem az örök célra. Emlékeztek, a múlt héten egy jó kis beszélgetős délutánunk volt, meg délelőttünk, és föltettünk 3 kérdést. Az egyik kérdés az volt, hogy van-e közelebbi célod, és van-e távolabbi célod? Mi a közelebbi, és mi a távolabbi? És elmondtátok, hogy szeretnétek ezt vagy azt elérni, de még nem beszéltetek arról, hogy egyszer majd meg fogunk érkezni, és mi szeretnénk ott igazán célba érni, a legvégső célba elérni. Mert csak az a győztes, aki az utolsó percben győztes. A Ben Hur című filmben talán láttátok, és mindenkinek ajánlom, hogy nézzétek meg, fantasztikus, izgalmas, érdekes. Van egy lóverseny, egy kocsifogat verseny, és Ben Hur azzal bíztatja a lovait, hogy nyerjétek meg, 4 lóról van szó, ugye? Nyerjétek meg, ne az elején, hanem a végén. Erről van szó, kedves testvéreim. És Jézus pont erre akarja irányítani a figyelmünket. Az örök célra figyeljetek. Elmondja, mi a közeli cél? A kereszt. Jézus nem kendőzi el, nem szépíti, nem finomítja. Ne féljetek, nem lesz itt semmi baj, megvívjuk együtt. Nem, nehéz lesz. Elmondja viszont azt is, hogy az örök cél a halálon túl van. És a tanítványok a mondat első felére figyelnek oda, és nem is hallgatják már tovább, hogy mit mond Jézus, mert annyira borzasztó, amit Jézus mond, hogy őt meg fogják ölni, őt, aki most itt a dicsőségben fürdik, meggyalázzák, leköpik. Péter, ő az, aki azonnal reagál, oltárképünkön is megvan alakítva, falagva, itt van, ő az, másik pedig majd Júdás, még szólok róluk. Péter, ő az, aki azonnal hevesen robban, és azt mondja, hogy ez lehetetlen. Emeljük csak ki őt, Pétert, mint egy konfirmandust, aki megerősítésre vár. Hogyan formálódik Jézusnak a tanfolyamán, a konfirmációi tanfolyamán? Az első kép, és most kérem az első igét, az így hangzik. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát. Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyi atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, Péter neve ugyanis ezt jelenti, építem fel az egyházamat, és a pokok kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ez az első. Jézus Pétert a halász sorból emelte föl, emlékszünk arra a jelenetre, amikor sikertelenül halászik, de aztán Jézus parancsára mégiscsak újra beveti a hálót, és akkor sok halat fog, akkor Jézus azt mondja, hagyd itt a hálókat, én emberhalászát teszlek téged. Egy egészen új perspektívát nyitok meg előtted, és Péter elindul. És Péter jól halad a tanulmányokban, megérti, hogy Jézus a messiás. Rájön a három éves együtt járás után, hogy Jézus tényleg az, akiről a proféciák szólnak. És amikor eljön ez a pillanat, és Jézus megkérdezi, kinek mondanak az emberek, és kinek mondtok ti, Péter kiáll és fölmondja a leckét, és nagyon jól mondja föl. Jézus megdicséri őt. Igaz, hozzáteszi, Szentlélek által az én mennyi atyám jelentette ezt ki neked, de akkor is. A teszt sikerült, az elméleti vizsgán átmentél. Péter, megdicsérlek. Valahogy itt tartunk talán most mi is, az elméleti vizsgákat gyűrjük veletek, konfirmandus testvéreim, és örülök neki, hogyha sikerül elérni az eredményt. Akinek még nem sikerült, menni fog, nem kell félni, de azért ne felejtsétek, hogy ez még csak az elmélet. Vallásos emberek sokszor, mi magunk is jól megtanuljuk a leckét. Tudjuk, hogy ha baj van, akkor imádkozni kell. Tudjuk, hogy ha valami nem annyira megy, hát akkor az Istenhez mégiscsak oda lehet fordulni, de aztán utána megint eltávolodunk tőle, és valahogy mégiscsak nem vagyunk igazán mellette. És az elméleti ismeretünk ugyan megvan, de a gyakorlati életünkben nem ezt csináljuk. És ezért Jézus tovább viszi a képet. Jézus a gyakorlati vizsgáról szól. Néhány verssel később az imént felolvasott, az elején felolvasott ige szakasz következik, nem ismétem az egészet újra, ki lehet esetleg vetíteni, hogy emlékeztessen bennünket a 21. verstől. Jézus ugye kezdi mondani a tanítványainak, hogy sokat kell szenvedni, ezt még kétszer elmondja, háromszor, egyre inkább rá terheli a tanítványokra ezt a súlyos tényt, hogy neki szenvednie kell, és meg kell halnia. Péter akkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Itt az eredeti szövegben is az van, hogy egyszerűen leszitta Jézust. Hogy képzelette ezt? Hát uram, hát ez teljesen szöges ellentétben van azzal, amit az előbb én elmondtam rólad. Ez lehetetlen. Hát te nem szenvedhetsz, te vagy a messiás. Kedves testvéreim! Ezen a ponton, amikor Jézus ezt kimondja, meginog a tanítványok hite. Hihetetlen változás történik. Péter, aki megvallja Jézust, most felülbírálja a mestert. Felülbírálja, feddeni kezdi. És Jézus nagyon keményen reagál erre, és elutasítja Pétert, és sátánnak nevezi. Nem is azt mondja, hogy hát itt valami ördög bújt beléd, hanem távozz tőlem, sátán. És valószínűleg úgy is értetjük ezt, hogy ez nem is Péternek szólt. Péternek is, de a Péterben ott levő, és minnyájunkban ott levő, nagyon gyarló emberi, vagy inkább sátáni érzéseknek, gondolatoknak. Péter ezúttal sátáni sugallatra rosszul felel. Kiderül, hogy mégsem érti Jézus útját. A latin közmondás, amit Seneca mondott valamikor nagyon bölcsen, így hangzik, a jó sors szerzi, a bal sors próbára teszi a barátokat. Nos, Jézus éppen ezt teszi. Próbára teszi a barátait. Akkor is mellettem maradtok? Akkor is megvallotok engem, ha ezért szenvedni kell? Tudtok velem sorsközösséget vállalni akkor is, amikor majd a kereszten leszek? A mai járványhelyzet nagy próbatétel mindenkinek, mérlegre kerül a hite is. Igen. Hogy tudunk egy ilyen helyzetben Istenre, Krisztusra hagyatkozni? Ápolók, mentősök, orvosok emberfeletti küzdelmet folytatnak, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én nem ezt akartam, ez nem jó karrier nekem, és elhagyják a pályát. És vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy én nem ezt a keresztény karriert képzeltem el Jézus mellett. És elhagyják a pályát. És nem csak lelkészek. A böjti út mindenkinek az életében bekövetkezik valamikor, valamilyen formában. Vajon hogyan reagálok erre? Elfogadom? Vagy megpróbálom lerázni magamról? És Jézus tovább folytatja. Máté 16:24-25-ben Jézus mindenkinek föladja a leckét újra és újra ismétlésre. Kövessetek, ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Amikor ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtalálja azt. Testvérek, oltárképünkön, mint jeleztem, a két tanítvány meg van örökítve. Íme az ember, a felirat ecce homo, az ember Jézus, aki mindvégig ember és emberséges maradt. Ember az embertelenségben. És ott van a két ember, aki közül az egyik én vagyok, a másik pedig a másik énem. Az egyik énem, vagy a másik énem. Vagy a Péter, vagy a Júdás. Mind a kettő megtagadja Jézust. Mind a kettő elbukik a gyakorlatban, a gyakorlati vizsgákon. Péter csúnyán, esküdözve háromszor tagadja meg Jézust. Júdás pénzért adja el. És mind a ketten meg is bánják. Csak egy a különbség. Ezen a képen ezt gyönyörűen alkotta meg a fafaragó mester, egy lengyel fafaragó mester, aki Pétert úgy ábrázolja, hogy találkozik a tekintete azzal a nagy, szánalmas, szánakozó Jézus arccal. Amikor a harmadik tagadása hangzik el, akkor találkozik a tekintete Jézus tekintetével. És akkor Jézus, Péter összeomlik, és minden helyére kerül, és megerősíti őt Jézus néhány nap múlva feltámadása után a Genezáreti tó partján. A másik oldalon ott van Júdás, aki a szeretetnek a jelével árulja el Jézus, de már régen nem szereti őt, ő csak saját magát szereti meg a pénzt. És amikor rájön, hogy mit tett, és hogy mindent tönkretett, akkor visszamegy a bűntársaihoz, a papokhoz, és velük akarja rendezni ezt a kérdést, vissza akarja adni a pénzt. Ez nem így működik. Az a pénz már hozzátapadt a lelkéhez. És azt a papok nem fogják tudni megoldani. És a mai igénknek ez a lényeges üzenete, a lekcióban Klári néni olvasta fel, nagyon csodálatos ez az ige, amikor arról van szó, hogy Jézus a főpap, aki meg tud indulni a mi nyomorúságunkon. És ezért kapjátok indulóul ezt az éneket, hogy Jézus hű megváltó főpap, minden, amire nekünk szükségünk van, az ő személyében adva van. Kedves fiatalok, kedves idősebb, sokszor elbukott konfirmandusok velem együtt, induljunk el most a böjti úton Jézussal, aki ott lesz mindig, amikor elbukunk, amikor elfogy az erőnk, és ott vár bennünket majd az örök életben. Az örök célnál. kell ennél nagyobb karrier? Mindenki adja meg rá választ. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, nincs mit mondanunk, hiszen ha csak úgy magunktól fölmondjuk a leckét, akkor egész biztos, hogy saját magunkat ítéljük el, mert a gyakorlatban nem tudjuk követni az elméletet. Köszönjük neked, hogy most veled indulhatunk el a próbatételek útján. Tudjuk, hogy velünk leszel akkor is, amikor majd egy-egy konfirmandus foglalkozásra már nem lesz kedvünk eljönni, mert fárasztó, mert korán kell kelni, mert olyan sok tanulnivaló van. És velünk leszel akkor is, amikor ugyanezt majd már szülőként, nagyszülőként tapasztaljuk az életben, amikor nagyon ránk nehezednek a próbák. Köszönjük, hogy te senkit nem hagysz el. Te mindnyájunkat megerősítesz. Legyen áldott a te neved. És hallgass meg bennünket, amikor tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.